Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Klava Erihárd. Az aréna ma esti témája az olajvilágpiacot, illetve az energiaipart terhelő kihívások. Két interjút hallhatnak a mai műsorban. Elsőként azt a beszélgetést, amelyet Mosonyi Györggyel, a MOL vezérigazgatójával készítettünk, majd Plecser Tamással, az ING Bank olaj- és gázipari elemzőivel folytatjuk a helyzetértékelést. Elsőként tehát Mosonyi Györgyöt, a MOL vezérigazgatóját hallják.
Hogyha energiaipari kihívásokról beszélünk, akkor a világ különböző gazdasági térségeit, tehát mondjuk Európa, Ázsia, Amerika, ugyanolyan kihívásokkal néz szembe ma? Tehát nagyjából azonosak a problémáink?
Attól, hogy melyik kihívást nézzük. Hogyha azt nézzük, hogy kinek mekkora függősége van az energiaforrásoktól, akkor nagyon mások a különböző országok helyzeti pozíciói, indulási pozíciói. Ugyanakkor, hogyha az energiaigények növekedését nézem, akkor azt kell néznem, hogy globálisan hogyan változik a helyzet. És én értelemben nagy a differenciálódás az országok között, mert más és más mértékben az energiaigényük. Amíg Európában például, az elmúlt két hónapban például Angliában csökkent, Franciaországban csökkent az energiaigény, addig például Amerikában 2,9%-kal nőtt. Annak ellenére népszerűbbek a kis autók, de nőtt az felhasználás, de ennél sokkal inkább nem ijesztő, de meg elgondolkodható, hogy Ázsiában nőtt 5,4%-kal az energiafogyasztás, az emberek Kínában pedig 9,2%-kal. Tehát értelemben az energia igénye a különböző fejlődő országoknak meghatározza a globális kereslet növekedést, és ez visszahat azokra az országokra, amelyeknek nincs akkora növekvő igénye, de megfizetik a drágább árat.
Mit gondol egyébként, hogy ez tehát az igények növekedése és mondjuk a kereslet-kínálati egyensúlyban tapasztalható vagy előrejelzhető problémák jelentik a legnagyobb kihívást ma?
Nem csak ez, mert hiszen most a japán katasztrófa után van egy nagyon komoly visszatáncolás az atomenergia használatát illetően, amely pillanatnyilag nem megkerülhető kérdés. Atomenergia használata nélkül a világ energiaigénye nem fedezhető. Tehát akkor, amikor visszarendelik atomüveg fejlesztését, majd visszafogják atomüveg fejlesztését, akkor egy olyan lépést tesznek, ami gyakorlatilag visszaveti a világ fejlődését. Ezek az atomerőek nem potolhatók sem más megújuló energiákkal, se fosszilissel még egy darabig igen. Viszont ez teljesen ellene megy a klímaváltozás elleni harcnak, sőt mondhatnám, hogy atomenergia nélkül lehetetlen a klímaváltozás elleni célkülönéseket teljesíteni.
Hogyha már itt tartunk, akkor hogyha a Fukushima-i erőműben történtek nyomán Európában, vagy a világ más pontjain a nukleáris energiatermeléssel kapcsolatosan valamilyen végletes döntést hoznak, tehát például leállítják a működő atomerőműveket jelentős számban. Ez rövid távon mit jelentett a szénhidrogénipar számára? Ugye azt mondta, hogy rövid távon talán igen, de hosszú távon nem tudják kielégíteni. Milyen hatásai lehetnek ennek a piacon?
Két hatása van. Az első és legfontosabb, ami mindenképpen be fog következni, a gáznak a felértékelődése. Mert hiszen a gáz amúgy is szükséges, mint áthidaló energiaforrás, addig, amíg nem találják meg azt a megújuló forrást, amely hosszú távon fenntarthatóan képes kibocsátás nélkül áramot termelni. A gáz rugalmas energiaforrás, szabályozható energiatermelést tesz lehetővé, és a rendelkezésre a készletek sokkal nagyobbak, mint a kőolajé például. Hát a gáz felértékelődése az mindenképpen be fog következni. De mellett ez a lépés, ez felértékeli a kőolaj használatát is, és a kőolaj áremelkedését mindenképpen erősegíti. Bár nem ez a meghatározó, hiszen itt a közel-keleti észak-afrikai válság az, ami a meghatározó, valamint a globális energiaigény növekedés.
Tehát egy nukleáris stoppal a szénhidrogénipar akár jól is járhat?
Hát rövid távon mindenképpen igen, hosszú távon mindenképpen rosszul jár, hiszen energiaköltségei drasztikusan megnőnek, és ezáltal nem biztos, hogy a mérleg az pozitív lenne.
Egyébként a szénhidrogéniparnak mondjuk az elmúlt 10-15 évben változott-e érdemben a helye, ugyan említette a globális klímavédelemmel kapcsolatos elvárásokat, hogy csak egy olyan szempontot említsünk, ami új szempontként megjelent. Változott ön szerint érdemben a szénhidrogéniparnak a szerepe, a lehetőségei mondjuk az elmúlt másfél évtizedben?
Nem is a szerepe változott, hanem inkább a fókusza. Tehát jobban odafigyel például a gáz készletek kitermelésére, sokkal jobban odafigyel arra, hogy mennyi energia felhasználásra termeli az egységi üzemanyagot például. Nagyon-nagyon odafigyel energiahatékonysági fejlesztésekre, tehát ilyen értelemben energiatudatossá vált az energiaipar önmagában, és hát igyekszik a úgynevezett carbon footprintet, tehát a szén lábnyomot csökkenteni, amennyire csak tudja.
Ugye említett az Észak-Afrikában történtek, ezek milyen hatással lehetnek a világolajiparra? Hosszabb távon milyen hatása lehet annak, hogy ezekben az országokban egy folyamatos elhúzódó válság alakul ki?
Ez azt jelenti gyakorlatilag, hogy a világ nagyon nagy mértékben növekvő, főleg Ázsia miatt nagy mértékben növekvő szénhidrogén igényét, főleg kőolaj igényét nem tudják megkielégíteni. Ma is van egy olyan előrejelzés, mindenféle válság nélkül is, hogy a mai ismert készletek és a mai ismert technológiák révén kitermelhető szénhidrogének, főleg a kőolaj, az nem tudja követni a globális a növekvő igényeket, és 2050-re egy nagyon nagy hiány alakul ki a fosszilis energiahordozók piacán. Ez gyakorlatilag akkor oldható csak meg, ha van egy nagy technológiai változás a kitermelésben, vagy akkor oldható meg, hogyha a fosszíliseket kiváltja, nem fosszilis energiahordozók lényegesen nagyobb aránya.
Beszélt arról az előadásában, hogy a közelkeleti térségben történtek, nem voltak minden előzmény nélküliek, és még csak váratlanok sem voltak. Miért gondolja így?
Utólag okos az ember természetesen, előre senki nem gondolta volna, hogy ezek a stabilnak tűnő rendszerek, amelynek az ország kockázata nagyon alacsony volt, ezek ilyen gyorsan össze tudnak dőlni, lásd Líbia. Ami egyértelműen utólag visszagondolva, elképzelhető lett volna, ha elemzések igazán mérhető volnak, hiszen demokrácia deficit van az országokban, demográfiai robbanás van az országokban, amely munkanélküliséggel, fiatal munkanélküliséggel párosul, és nagyon súlyosan érintette őket a gazdasági recesszió, amely megszakította azt a gazdasági növekedést, amelyeket az országok évekig tapasztaltak, ezáltal hirtelen életszínvonal csökkenés következett be, amit csak súlyosbított az élelmiszerár robbanás. De ezek az elemek összeadódtak, és ezáltal politikatudományban közismert tétel, hogyha az elvárások, realitás nagyon elválik egymást, és hirtelen válik el, akkor kialakulhat egy forradalmi változási hangulat.
Mit gondol egyébként, hogy ebben a térségben a megoldást az segítheti az, hogy nyilvánvalóan mindkét oldalon, most úgy értem, hogy a szemben állók mindkét oldalán tudják azt, hogy jelentős szerepet játszanak a világ energiaellátásában?
Én nem hinném, hogy ezek a hétköznapi embereket nagyon befolyásolnak, amíg az utcán harcolnak vagy lövöldöznek. Ezek globális összefüggések, amelyek az utca emberét általában hidegen hagyják egy ilyen helyzetben.
Másként kérdezem, a megoldáshoz közelebb vihet-e, hogyha azok az országok bármi módon megoldásokat próbálnak felajánlani, amelyek jelentős mértékben függnek ennek a térségnek az olajtermelésétől?
Erre nagyon nehéz válaszolni, ez, én nem vagyok politikus, tehát én nem is venném a bátorságot magamnak, hogy ebben állásolják. Pillanatnyilag azt tűnik egyértelműen világosnak, hogy a demokrácia deficit, ami az országokban létezik, az feloldandó. Hogy hogyan lehet feloldani, ezt nem hiszem, én meg tudnám mondani.
Ha másként nézzük, akkor ezek a problémák, amik például a közel-keleti térségben előállhatnak esetleg az olajtermeléssel, adhatnak lendületet akár a megújuló források fejlesztésének, akár a nem hagyományos szénhidrogén készletek kitermelésének?
A dráguló szénhidrogénárak egyértelműen azt jelentik, hogy a kihelyettesítő termékeknek a fejlesztése begyorsul részben, azért, mert megéri, gazdaságossá válik részben, azért, mert az államok egyre többet áldoznak erre. Gondoljunk csak az Apollo programra, amikor elhatározták, hogy felszállnak a Holdra, akkor a GDP szem 3-4%-át áldozták évenként erre a programra, és meg is lett az eredményet. Na, hát ez az elszállás úgy tűnik érlelődik Amerikában például, Obama elnök energiaprogramja, ami hasonló céloz meg egyelőre, így látjuk legalábbis. Tehát begyorsul az innováció, begyorsul a fejlődés, és begyorsul a pénzallokáció ezekre a célokra. Ez egyértelműen következménye lesz ennek.
Egyébként hogy látja a megújuló energiaforrásoknak a szerepét részben a közlekedésben, de általában az energiatermelésben?
Az, hogy nem találták még meg azt a megújuló forrást, amely ki tudja váltani a fosziliseket. Sok alternatíva létezik, de egyik sem a kihelyettesítő termék. Tehát valószínűleg tartom, ha nem következik be egy technológiai forradalom, akkor a sok-sok különböző megoldás együttese adhat egy alternatívát középtávon a fosszilisek kiváltására. De hát hangsúlyozom még egyszer, teljes kiváltás a mai ismert technológiai megoldásokkal lehetetlen. Tehát kell, hogy jöjjön egy olyan technológiai megújítás, amely forradalmian megváltoztatja az energiamixet a következő 30-40 évben.
Addig is, amíg ez megtörténik a közlekedésben, mi lehet a következő állomás ön szerint? Ugye ezt most mindenki találgatja, hogy vajon a megújuló energiaforrások, vagy valami egész más megoldás lehet. Ön szerint mi lesz a következő lépés?
Én úgy gondolom, hogy a következő azonnali lépés, inkább úgy mondanám, ez azonnali, ez 3-5 éves távlat, azok a második generációs bioüzemanyagok lesznek, amelyek nem élelmiszer alapanyagból lesznek előállítva, hanem hulladékból, cellulózból, vagy más állati zsíradékokból. Tehát ilyen értelemben ez egy szén-dioxid, negatív szén-dioxid szaldójú megoldás lesz szemben a mostani első generációs bioüzemanyagokkal. Ez a következő lépés. Emellett egyértelműen nagy ütemben fejlődik az elektromos meghajtás. Itt egy nagy, a másik nagy kihívása a társadalomnak, az emberiségnek az, hogy mikor találja meg azt az áramtárolási formát, ami legalább olyan hatékony, mint amennyien most a benzin és a gázolaj biztosít, hiszen az energiasűrűsége gyakorlatilag sokkal nagyobb, ezért egységnyi mennyiségben nagyobb energiát tárolnak, mint az áram. Ez egyik kérdés, a másik pedig az, hogy ennek a felhasználása az autóparkban mikor tud átütő lenni. Tehát az autópark lecserélődési üteme az olyan lassú, hogy ahhoz, hogy ezek valóban átütően 50% fölé kerüljenek, mint a tovos meghajtású kocsik, az minimum 15-20 év szükséges.
Ön szerint egyébként ez technológiai, vagy inkább politikai kérdés, tehát döntéskérdése, hogy mondjuk egy ország, vagy mondjuk egy térség úgy határoz, hogy az elektromos autózásnak, hiszen ennek ugye feltételeit is meg kell teremteni, elég csak a töltőállomás hálózatra, vagy mondjuk a hálózatok kapacitására gondolni. Szóval ez ön szerint technológiai, energiaipari, vagy inkább politikai döntés?
Ez szerintem egyértelműen technológiai kérdés, mert nincs még meg az áramtárolási technológia, ami a közlekedésben ki tudja váltani a fosszilis üzemanyagokat. Ez egyik, a másik pedig, különösen most Fukushima után nincs meg az áramtermelési technológia, mely szén-dioxidmentesen tudna áramot fejleszteni, hogy az atomerőveket nem akarjuk erre használni. Tehát két technológiai forradalomnak kell bekövetkezni ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, és ez nem politikai kérdés, ez inkább technológia, innováció, kutatásfejlesztés kérdése.
Hogyha a közel-keletről már beszéltünk, mint az olajipar forrás oldalán, vagy az input oldalán álló térségekben lehetséges problémák forrására, vagy lehetséges problémák helyéről, akkor a keresleti oldalon ön hol lát feszültségforrásokat?
Egy nagy probléma mindenképpen most látható, és ez pedig Kína. Ahogy említettem, most első két hónapban 9,2%-kal nőtt az energiafelhasználása Kínának. Hatalmas szén termeléssel próbálja ezt a hatalmas igényt kielégíteni, amely egyértelműen szén-dioxid kibocsátásban olyan globális problémákat okoz, amelyet nem lehet kompenzálni semmiféle európai szén-dioxid kibocsátás csökkenéssel. Tehát kínai nélkül ez megoldhatatlan kérdés. Ugyanakkor egy másik összefüggése ennek, hogy a kínai növekedés egy olyan modellre van most kiszámolva, amely a Kína eddigi útjából következik, de hogyha Kína egy dél-koreai vagy japán modellt követ a technológiai fejlődésben, akkor exponenciálisan fog nőni energia igénye. Most erre aztán végképp nincs a világ felkészülve, sem készletekkel, sem pedig a kitermelés ütemével.
Ugye eddig arról beszéltünk, hogy a különböző térségek milyen kihívások előtt állnak, de az olajipari cégek milyen jellegű kihívások előtt állnak most 2011-ben, mondjuk rövid és középtávon?
Rövid távon egyértelműen a kihívás az, hogy egy magasabb költségszinttel hogyan tudjuk a kitermelést fokozni, hiszen az látni való, hogy a világ energiaigénye, a fosszilis iránti igénye az folyamatosan nő, révi 1,6-1,8%-kal, ami egyébként a historikus növekedési ütem. A tavalyi 3,2%-os növekedés egy kiugró szám volt. Tehát rövid távú kihívás a szénhidrogén kitermelésnek a növelése és a költséginfláció kezelése, hiszen ilyenkor megnőnek a költségek, gondoljon csak a mélytengeri kutatásokra, vagy akár a nem hagyományos kitermelési módszerekre. Tehát az első és rövid távú kihívás. A középtávú és inkább közép-hosszú távú kihívás, hogy hogyan készül fel ez a szektor az iparágnak a nem fosszilis világra. Tehát hogyan tudjuk megtalálni azt a utat, amely bennünket átvisz egy más technológiai világba, amikor mondjuk például az áramterebelés adja a közlekedésnek a hajtóanyagát, és ebben mi milyen szerepet tudunk majd játszani. Ezért is kell foglalkozni nagyon sok cég, mi is a MOL, azzal, hogy belépünk az áramtermelésbe, erőművet építünk, a gázt, amelyet termelünk, átalakítjuk árammá, és tanuljuk ezt az értékláncot, ami eddig nem a mi területünk volt.
És lesz helyük, lesz szerepük a jelenlegi olajtársaságoknak abban a világban, amikor mondjuk a közlekedésben a meghatározó az mondjuk a villamosenergia lesz? Tehát látszik, vannak ilyen képek, vannak már forgatókönyvek, amelyekkel például a MOL-nál önök is számolnak?
Hát, hogy ki marad meg, ki nem, az nagyon nagy kérdés, nyilvánvalóan ezt nem lehet előre megmondani. Aki időben végig gondolja, hogy milyen a szénmentes világ, az meg fogja tudni találni a megoldást, mi ebben hiszünk, hogy mi köztük leszünk.
Érintettük már az árakat. Nyilván nem azt kérdezem, hogy holnap vagy holnap után mennyi lesz Magyarországon az üzemanyagok ára, vagy mondjuk mennyi lesz az olajára a következő hónapban. Milyen trendet lehet ma felvázolni az imént említett problémákból, a kereslet és a kínálati oldal problémákból? Mivel kell a világnak számolnia?
Röviden válaszolva, hogy állandóan emelkedő kőolajárral és ezt követő gázárral. Ez a rövid válasz. Sok összetevője van. Egyik összetevője gyakorlatilag a kereset növekedés, amely egy nagyon nehezen tart lépést a kínálat. A kínálat azt jelenti, hogy egyre magasabb költséggel tudjuk kitermelni a szénhidrogéneket, a mennyiséget akarunk nyújtani a kereset kielégítése érdekében. A harmadik tényező pedig a szénhidrogén, a kőolajtermelő országok túlköltekezése, amelyet gyakorlatilag a társadalmi béke érdekében osztogatással próbálnak fenntartani, amely nagy mértékben megnöveli egy forrásból élő költségvetések fenntarthatóságát, feltartóságának a kőolaj ár iránti igényét. Például Szaúd-Arábiában olyan jóslások vannak, hogy eddig a 42-45 dollár volt az a kőolaj ár, amely szükség volt számukra, hogy a költségvetésük egyensúlyban maradjon. Ma már olyan becslések vannak, hogy akár következő évre ez már 95 dollár körül lesz. Ezek azt jelentik, hogy magasan maradnak, és tartósan magasan maradnak, és emelkedni fognak a szénhidrogén árak az egész világon.
A felhasználói oldalnak vannak eszközei ön szerint, hogy valami módon, ha nem is tudja megállítani az áremelkedést, de mondjuk az összgazdasági hatását például Magyarország esetében, vagy mondjuk Európa esetében, amely ugye viszonylag kicsi termeléssel rendelkezik, viszont jelentős felhasználó az olajpiacon, valahogy tudja ezt mérsékelni?
Erre egy szó van, energiahatékonyság. Energiatakarékosság, energiahatékonyság. Szóval Magyarországon a legnagyobb tartalék például az épületek szigetelésében van, amelyre nagyon sok forrás kellene biztosítani, amely egyúttal az építőiparnak is egy nagyon komoly fellendülést biztosíthatna. De hát ez egy nagyon komoly kérdés a pillanatnyi költségvetési helyzetben az országban. Tehát a válasz egyértelműen mindenhol energia takarékosság, energiahatékonyság növelés.
Látja egyébként a szándékot, látja ennek a jeleit, hogy mondjuk Európa túl azon, hogy létezik egy 320-as direktíva, amely ugye egyébek mellett az energiahatékonyság javítását is célozza, de hogy valóban elindult ezen az úton?
Egyértelműen elindult ezen az úton. Itt a kockázata az, hogy nagyon sok adófizetői pénzt, tehát költségvetési pénzt igényelnek a különböző támogatások, és itt nem mindig racionálisan vannak a támogatások szétosztva, ezért a politikai akarat egyre gyengül, hogy ezek a célok valóban megvalósuljanak európai szinten is. Tehát én értelemben nagyon racionálisan végig kell gondolni, hogy hova tesszük az adófizetők pénzét, mit támogatunk és hogyan támogatunk. Ezért mindenképp arra kell törekedni, hogy a költséghatékony megoldások kerüljenek előtérbe, és nem szabad elpazarolni a támogatásokat nem költséghatékony, drága energiatakarékossági megoldásokra.
Ugye szóba került itt ezen a beszélgetésen is az, hogy vajon kell-e, vagy célszerűen mondjuk a szélenergiatermelés, vagy a napenergiatermelést direkt formában támogatni. Ön mit gondol, kell, célszerű ez a megoldás?
Úgy gondolom, hogy itt az eredményt kellene támogatni, nem pedig a különböző technológiákat, hiszen azok versenyezenek egymással, és a szindioxid kibocsátás hatékony, kibocsátás csökkentésnek hatékonyságát kellene preferálni és fókuszba állítani, és hagyni a különböző technológiák egymással a piaci versenyben legyenek.
Egyébként mit gondol, hogy ahogyan nyilván a szénhidrogénipari vállalatok is keresik a jövőnek az útjait, nyilván a szabályozók is. A szabályozás hogyan alakult Magyarországon, az Európai Unióban, mennyire mutat a jövő felé? Tehát megtalálták, megvan-e az az út, ami mondjuk átvezethet egy másfajta energiarendszerbe?
Szerintem még nincsenek meg. A célok megvannak, nagyon szép megfogalmazások vannak, az eszközrendszer még messze nem kiforrott, még nagyon ellentmondásos, nagyon sokat kell méteni annak érdekében, hogy Európa is egyáltalán a világ elinduljon egy másik világ irányába.
A Mosonyi Györgyel készült interjút együtt hallgattuk Plecser Tamással, az ING Bank olaj- és gázipari elemzőjével. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, én is!
Mosonyi György azzal fejezte be az interjút, hogy szerinte folyamatosan emelkedő olajár kell számítani az energiaiparra a nehezedő kihívások miatt. Egyet tud ezzel érteni?
Alapvetően igen. Úgy véljük mi is, hogy az olaj- és gázipari termékek ára a jövőben emelkedni fog. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy a kitermelési költségek folyamatosan nőnek. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a kőolaj esetében elfogyott az olcsó kőolaj. Földgáz esetében létezik még olcsó földgáz. Ennek a használhatósága elsősorban a földgáz, gázüzemű jellege miatt lényeg korlátozottabb. Bizonyos helyeken, például a közlekedésben egyelőre marad a kőolaj dominanciája.
Ez a jövő egyébként mennyire közeli, vagy mennyire távoli? Ugye az autósok azt mondanák, hogy ez a jövő már itt van, hiszen hétről hétre emelkedik vagy a motorbenzin, vagy a gázolaj, vagy mind a kettőnek az ára.
Gyakorlatilag itt a következő 5-10 évről beszélünk, tehát ez az időtartam, ami azt gondolom, hogy jól előrejelezhető. Ha egészen közel jövőt nézünk, itt elsősorban politikai események, főleg a Közel-Kelet fejleményei határozzák meg az áralakulást, illetve van még két olyan mélyen lévő tényező, amely mindenképpen a fosszilis üzemanyagok és fosszilis termékek áremelkedésére hat. Ez egyrészt a kínai, illetve indiai fogyasztás növekedés, másrészt a világ jegybankjainak olcsó pénzpolitikája, ami gyakorlatilag jelentős likviditás többletet okoz, ez részben a nyersanyagpiacon csapódik le.
Tehát az az áremelkedés, amit ma megélünk, vagy holnap meg fogunk élni, ez még nem az az áremelkedés, amelyről Mosonyi György beszélt, hogy ha nem lesz egy technológiai váltás, akkor tartósan magas árakra kell számítanunk, és folyamatosan dráguló olajra.
Gyakorlatilag ez a mostani áremelkedés a politikai eseményeknek köszönhető. A tartós áremelkedés egy mélyben lévő, és azt lehet mondani, hogy folyamatosan történő folyamat.
Ennek az okairól fogunk beszélgetni a rövid szünet után Plecser Tamással, az ING Bank olaj- és gázipari elemzőjével. Tartsanak velünk továbbra is!